Angyal vagy, George, áradozott Frankie, nem is tudom, miért csináltad. Én sem. Elég nagy ostobaság, na, sok szerencsét, búcsúzott George. Érezd jól magad. Hát nem biztos, hogy sikerül. Eszébe jutott az a hűvös, szemétele hang az enyhe amerikai akcentussal. George elindult, hogy megkeresse a háziasszonyt, aki már várta a szalomban. Nos kérem, mondta Kurtán, szerencsére nem olyan súlyos a helyzet, mint gondoltam. Az agyrázkódás enyhe is már múlófélben van, de azért egy-két napig feküdnie kell, és nem szabad szállítani. Szünetet tartott. A jelek szerint a hölgy egy bizonyos Lady Frances Derwent. Milyen különös, mondta Mr. Basington French. A rokonai Drake-otték jó ismerőseim. Nagyon alkalmatlan volna önnek, ha itt maradna néhány napig, folytatta George. Egy-két nap tökéletes gyógyulást jelentene. Ez csak természetes, magától értetődik, doktor Urburton. Egyébként a kocsit majd én elintézem. Úgyis egy garázs mellett megyek el. Igazán nagyon kedves öntől, doktor Urburton. Milyen szerencs, hogy éppen erre járt. Gondolom, jó lesz, ha holnap megint megnézi egy orvos, hogy minden rendben van-e. Azt hiszem, erre nincsen semmi szükség, mondta George. Csak pihennie kell. De engem megnyugtatna, meg a családját is értesíteni kell. Én elintézem az ügyet, mondta George. Ami pedig az orvost illeti, nos, a jelek szerint a hölgy a krisztusi tudomány szekta híve, és orvosokról hallani se akar. Azt sem vette jó néven, hogy én megvizsgáltam. Te jó ég, mondta Miss Basington French. De nem lesz semmi baj, nyugtatta meg George. Biztosíthatom önt, hogy minden rendben lesz. Ha valóban úgy gondolja, dr. Urbundon, Miss Basington Frenchnek, mintha két ejjel támadtak volna. Kétségtelenül bolintott George. Na hát akkor viszontlátásra, elnézést, most jut eszembe, valamit ott felejtettem. Visszasietett a hálószobába, és az ágyhoz lépett. Frankie, suttogta sietősen, a krisztusi tudomány szektához tartozol. El ne felejtsd. De miért? Nem találtam más megoldást. Rendben van, mondta Frankie, nem felejtem el. 12. fejezet. Az ellenséges táborban. Nos, itt vagyok, gondolta Frankie. Baj nélkül az ellenséges táborban. A többi már az én dolgom. Kopogtattak az ajtón, és belépett Miss Basington French. Frankie kissé fölemelte fejét a párnáról. El sem tudom mondani, mennyire sajnálom, hogy ennyi alkalmatlanságot okozok, rebegte elhaló hangon. Ne beszéljen csacsiságokat, mondta Miss Basington French. Ahogy Frankie ismét meghallotta ezt a hűvös, kellemes, vontatott beszédet, az enyhe amerikai akcentust, eszébe jutott. Lord Mershington említette, hogy az egyik Hampshire-i Basington French egy amerikai örökös nőt vett feleségül. Dr. Urbunton azt mondja, egy-két nap alatt rendbe jön, ha pihen. Frankie úgy érezte, hogy most illenék valamit mondani az eltévejedésről, vagy a halandó elméről, de félt, hogy nem azt mondaná, amit kell. Rendes embernek látszik, jegyezte meg. Igazán kedves volt. Úgy vettem észre, hogy nagy tudású fiatalember, jegyezte meg Miss Basington French. Milyen szerencse, hogy épp erre járt. Ugye? Igaz, tulajdonképpen nem volt rá szükség. Most nem szabad beszélni, a folytatta háziasszony. Majd beküldök egyet mást a szobalánnyal, és ő segít, hogy kényelembe helyezze magát. Borzasztóan kedves öntől. Ugyan semmiség. Frankit egy pillanatra elfogta a lelkiismert fúdolás, amikor a másik nő távozott. Kedves, jó szívű teremtés, mondta magában, és olyan angyalian gyanútlan. Csak most érezte, hogy milyen galádul becsapja a háziasszonyt. Eddig csak a gyilkos Basington French-et látta maga előtt, amint a mélybelöki gyanútlan áldozatát a dráma mellékszereplői eszébe se jutottak. Na most már mindegy, gondolta Frankie, nem hagyhatom abba. De azért jobban érezném magam, ha nem volna ilyen kedves. Egy unalmas délutánon és estén átfeküdt az elsötétített szobában. Miss Basington French néha benézett, hogy jól van-e, de nem maradt sokáig. Másnap azonban Frankie beengedte a nappali fényt, és jelezte, hogy társaságra vágyik, így háziasszonya egy darabig mellette maradt. Kiderült, sok közös ismerősük és barátjuk van, és estére Frankie már gyötrő bűntudattal állapította meg, mennyire összebarátkoztak. Miss Basington French sokat beszélt a férjéről, meg a kisfiáról, Tommyról. Egyszerű asszonynak látszott, aki nagyon ragaszkodik az otthonához. Frankinek mégis az volt a benyomása, hogy valami bántja. Néha zaklatott volt a tekintete, egyáltalán nem vallott lelki nyugalomra. Harmadnap Frenki fölkelt és megismerkedett a házurával. Nagy darab, erős állú férfi volt, barátságos, de eléggé szórakozott. A jelek szerint ideje nagy részét dolgozó szobájába zárkózva töltötte. Frenkinek az volt a benyomása, nagyon szereti a feleségét, de a gondjaival nem sokat törődik. A kis Tommy 7 éves, egészséges, pajkos fiúcska volt. Sylvia Basington French szemmel láthatóan imádta. Olyan kellemes itt, sóhajtott fel Frenki, egy nyugszéken feküdt a kertben. Talán mert úgy beütöttem a fejemet, talán másokból, de egyszerűen nem akaródzik elmenni innen. Legszívesebben itt feküdnék napokig. Hát ne menj el, mondta Sylvia Basington French nyugodt, közömbös hangján. Komolyan mondom, minek rohannál vissza a városba? Tudod, folytatta, én annyira örülök neked. Olyan okos és szellemes vagy. Mindig felvidítasz. Szóval szüksége van rám, hogy felvidítsák. Villant át Frenki agyán, de közben elszégyelte magát. Úgy érzem, barátnők lettünk, folytatta a másik. Frenki még jobban szégyenkezett. Aljasság, amit művel, aljasság, abba is hagyja. Visszamegy a városba. Nem fogsz unatkozni, holnap megjön a sógorom. Biztosra veszem, hogy megkedveled majd. Rogert mindenki kedveli. Itt lakik veletek? Néha igen, igen, néha nem. Eléggé nyughatatlan ember. A család semmire kellőjének mondja magát, és bizonyos értelemben talán igaza van. Sose tud egy állásban megmaradni, őszintén szólva nem hiszem, hogy életében valaha is komoly munkát végzett volna. De hát vannak ilyen emberek. Különösen a régi családokban, és rendszerint nagyon szeretetreméltóak. Roger csodálatosan együttérző. Nem is tudom, mihez kezdtem volna nélküle idén tavasszal, mikor Tommy olyan beteg volt. Mi baja volt Tominak? Leesett a hintáról, méghozzá elég szerencsétlenül. Nyilván korhat ághoz kötötték, és az letört. Robert nagyon felzaklatódott az ügy által, mert épp ő hintáztatta a gyereket. Tudod, jó nagyokat lökött rajta, hogy magasra repüljön, ahogy a gyerekek szeretik. Először attól féltünk, Tominak megsérült a gerince. De aztán kiderült, hogy csak könnyű sérülés volt. Már el is felejtette. Minden jel arra mutat. Mosolyodott el Frenki, amint megütötték a fülét a távoli csatakiáltások, meg üdvrigalgások. Úgy látszik, Mac egészséges, hála Istennek. Eléggé rájárt a rúd az utóbbi időben. Tavaly télen kis híján vízbe fulladt. Komolyan? Kérdezte Frenki elgondolkozva. Már nem akart visszamenni a városba. Bűntudata is alább hagyott. Balesetek. Vajon Roger Basington French balesetekre specializálja magát? Ha komolyan gondolod, mondta, örömmel maradok még egy darabig, de nem lesz a férjednek kifogása ellene, hogy csak így betelepettem hozzátok. Harrynek? Húzódott furcsa grimaszra, Miss Basington French szája. Neki aztán nem, mert mostanában nem igen érdekli semmi. Frenki kíváncsian nézett rá. Ha jobban ismerne, most elmondana valamit, gondolta. Úgy látom, sok különös dolog történik ebben a házban. A teánál csatlakozott hozzájuk Harry Basington French, és Frenki jobban megfigyelte. Kétségtelenül volt benne valami különös. A típus ismerős. Joviális, sportrajongó, egyszerű gondolkodási vidéki úr. De az ilyen ember miért vonaglik az idegességtől, miért ilyen feszült, és miért van az, hogy egyszer semmi sem érdekli, máskor meg akármit mondanak neki, keserű és gúnyos válaszokat ad. Bár nem mindig. Aznap este a vacsoránál, mintha kicserélték volna. Tréfálkozott, nevetett, anekdotázott, és képességeihez mérten sziporkázóan szellemes volt. Túlságosan sziporkázik, gondolta Frenki, ez is természetellenes. Ez sem illik hozzá. Milyen különös a szeme, villant át Frankin. Szinte megrémít. De csak nem akarja Harry Basington French-et gyanúsítani, hiszen nem ő járt Marchfordban azon a végzetes napon, hanem az öccse. Ami az öcsét illeti, Frenki kíváncsian várta, hogy megismerje. Szerinte meg Bobby szerint ez az ember gyilkos. Most szemtől szembe kerül egy gyilkossal. Egy pillanatra azonban elfogta a szorongás. Igaz, Roger Basington French semmit sem sejt. Hogyan hozhatná kapcsolatba egy sikeresen, végrehajtott bűnténnyel őt, Frankit? Minden semmiséget felfújsz, pirongatta magában. Roger Basington French másnap délután közvetlenül teja előtt érkezett meg. Frenki csak a tejánál találkozott vele. Délutánonként még mindig pihennie kellett. Mikor kisétált a pázsitra, ahol már megterítettek a teához, Szilvia mosolyogva fogadta. Itt van a betegünk, mondta. Ez pedig Lady Frances Derwent, a sógorom. Frankie előtt magas, karcsú, derűs tekintetű 30 év körüli fiatal férfi állt. Vár látta, mire gondolt Bobby, amikor azt mondta, hiányzott az arcáról a monokli meg a kefebajusz, neki inkább a férfi átható kék szeme tűnt fel. Kezet fogtak. Hallottam, hogy le akarta dönteni a kert falat, mondta Roger Basington French. Bevallom, én vagyok a világ legrosszabb sofőrje, bólintott Frankie. Azon kívül egy vénséges véntragacsot vezettem. A kocsimat szerelőhöz kellett vinni, és arra az időre vettem egy olcsó használt kocsit. Igen jóképű fiatal orvos mentette ki a loncsok közül, jegyezte meg Szilvia. Igazán nagyon kedves volt, mondta Frankie. Ekkor érkezett meg Tommy, és harsány öröm ujjongással ugrott nagybátyja nyakába. Hoztál játékvonatot? Megígérted? Hát megígérted. Jaj, Tommy, ne légy olyan követelődző, szólt rá Szilvia. Tominak igaza van, Szilvia. Valóban megígértem. Megvan a vonatod, öregem, ne félj. A sógornőjéhez fordult. Harry nem jön le teázni? Nem hiszem, válaszolt kényszeredett hangon Szilvia. Úgy látom, ma nincsen valami jól. Aztán hirtelen hozzátette. Jaj, Roger, úgy örülök, hogy megjöttél. Semmi baj, kislány, tette karjára kezét egy pillanatra a férfi. Teje után Roger az unokaöcsével vonatozott. Frankie zűrzavaros gondolatokkal nézte őket. Ez igazán nem az a fajta ember, aki másokat lelögdös a szikláról. Ez a rendkívül vonzó férfi nem lehet hidegvérű gyilkos. Akkor viszont Bobbyval együtt kezdettől fogva tévúton jártak, mármint az ő szerepét illetően. Frankie most már biztos volt benne, hogy nem Basington French lökte le Pritchardot a szikláról. De akkor kicsoda? Arra még most is esküdni mert volna, hogy valaki lelökte, de ki? És kirakta Bobby sörébe a morfiumot. Morfium. Ez volna a magyarázat Harry Basington French különös tekintetére összeszűkült pupillájára. Lehet, hogy Harry Basington French kábítószeres. 13. fejezet. Ellen Carstairs. Különös módon Frankie elméletét már másnap alátámasztotta valaki, méghozzá Roger. Játszottak néhány teniszpartit, és utána leültek meginni valami jeges italt. Közömbös témákról fecsegtek, és Frankie egyre jobban lenyűgöződött. Roger Basington French élménybeszámolóitól, aki az egész világot beutazta. Frankie nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy a család semmire kellője, mennyivel rokonszenvesebb, komoly gondolkodású, nehézkes bátyjánál. Ezen töprengett, mikor elhallgattak. A csendet Roger törte meg, egészen más hangon. Lady Frances, furcsa dologra készülök most. Még 24 órája sincs, hogy megismertem, de ösztöneim mégis azt súgják, hogy maga az egyetlen, akitől tanácsot kérhetek. Tanácsot? Csodálkozott el Frankie. Igen, nem tudok választani két lehetőség közül. Elhallgatott, homlokát ráncolva előrehajolt, két térde között himbált a teniszütőt. Nyugtalannak és feldútnak látszott. A bátyámról van szó, Lady Frances. Igen. Kábítószert szed, biztos vagyok benne. Miből gondolja? Kérdezte Frankie. Mindenből. A megjelenéséből, a furcsa hangulatváltásaiból. És látta a szemét. A pupillája, mint a tűhegye. Ezt észrevettem, vallotta be Frankie. Mit gondol, mit szed? Morfiumot vagy valami ópiumkészítményt. Régóta tart a dolog? Szerintem körülbelül fél éve kezdődött. Emlékszem, akkoriban álmatlanságra panaszkodott. Nem tudom, hogyan jutott a szerhez, de azt hiszem, röviddel ezelőtt kezdődött. És honnan szerzi be? Kérdezte gyakorlatilag Frankie. Azt hiszem, postán kapja. Észrevette, milyen nyugtalan és ingerlékeny bizonyos napokon uzsonna idő körül. Igen. Gondolom olyankor, amikor elfogyott a készlet, és várja az újabb adagot. Ha aztán megérkezik a 6 órai posta, eltűnik a dolgozó szobájában, és vacsorára már, mintha kicserélték volna. Frankie bólintott. Eszébe jutott, milyen valószínűtlenül élénk és kellemes, szellemes beszélgető partner volt a házigazdája néha vacsoránál. És vajon kitől kapja? Hát azt nem tudom. Tisztességes orvostól semmiképp nem, gondolom. Londonban akadnak azért különféle források, ahonnan magas áron beszerezhető. Frankie elgondolkozva bólintott. Lám, ő annak idején mondott is valamit, egy kábítószer csempészbandáról jutott eszébe. Bobby meg azt felelte, hogy nem lehet olyan sokféle bűntényt összekeverni. Furcsa, hogy a nyomozásnak már a legelején ilyen fontos momentumára bukkantak. És különös módon épp az első számú gyanúsított hívja rá fel a figyelmet. Most még jobban hajlott rá, hogy fölmentse Roger Basington Frenchet a gyilkosság vádja alól. Csak hogy ott van a kicserélt fényképek könyörtelen ténye. Ugyanannyi bizonyíték szól ellene, ezt nem szabad elfelejtenem, emlékeztette magát. A mérleg másik serpenyőjében pedig nincs más, mint a férfi személyisége. És folyton azt hallani, hogy a gyilkosok elbővül emberek. Elhessegette ezeket a gondolatokat, és beszélgető társához fordult. Tulajdonképpen miért mondja el ezeket nekem? Kérdezte egyenesen. Mert nem tudom, milyen álláspontra helyezkedjem Szilviával kapcsolatban, felelte egyszerűen a férfi. Gondolja, hogy nem jött még rá? Persze, hogy nem. Megmondjam neki? Nehéz ügy. Nagyon nehéz. Ezért gondoltam, hogy maga talán a segítségemre lehet. Szilvia nagyon megszerette. Az itteniek közül senki sem kedvel különösebben, de azt mondja, hogy magát az első pillanatban a szívébe zárta. Mit tegyek, Lady Frances? Ha megmondom neki, óriási terhet rakok a vállára. Viszont ha tud róla, talán érvényesítheti a befolyását, töprengett Frankie. Kétlem. Ha kábítószerről van szó, senkinek sincs befolyása az ember legkedvesebbjeinek egyikére sem. Hát ez nem valami bíztató. De tény. Persze vannak bizonyos lehetőségek. Ha rá lehetne venni Harryt, hogy kezeltesse magát, van itt a közelben egy szanatórium. Bizonyos Nicholson doktor vezeti. Csak hogy nem lehet rávenni, ugye? De talán igen. A morfinistáknak néha szörnyű lelkiismert furdalásuk van, és akkor bármit hajlandok megtenni a gyógyulásért. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy Harry könnyebben kerül ilyen lelki állapotba, ha azt hiszi, Szilvia nem tud semmiről. Ha fél attól, hogy megtudja. És ha a kezelés eredményes, természetesen azt mondanánk, az idegeivel van baj, nem is kell megtudnia soha. Hajlandó lenne alávetni magát a kezelésnek? A szanatórium, amelyről beszélek, körülbelül 3 mérföldnyire van innen, a falu túlsó végén. Egy kanadai orvos az igazgatója, Nicholson doktor. Azt hiszem, nagyon ügyes ember. És szerencsére Harry kedveli, jön Szilvia. Nagyon energikusak voltatok, lépett hozzájuk Szilvia. 3 szettet játszottunk, mondta Frankie, és mindig én veszítettem. Remekül játszik, mondta Roger. Én borzasztóan lusta vagyok a teniszhez, mondta Szilvia, majd áthívjuk Nicholsonékat valamelyik nap. Az asszony imád teniszezni, hiszen... De mi van? Figyeld fel rá, milyen jelentőség teljesen néz egymásra a másik kettő. Semmi, csak éppen Nicholsonékról beszélgettünk, és meséltem róluk Lady Francesnek. Kanadaiak, ugye? Kérdezte Frankie. A férfi biztosan, mondta Szilvia. Az asszonyról azt hiszem angol, de nem tudom biztosan. Nagyon csinos kis teremtés, igazán bájos, és gyönyörű, nagy ábrándos szeme van. Az az érzésem nem valami boldog, elég nyomasztó élete lehet. A férfi valami szanatóriumot vezet, ugye? Azt, idegbetegek meg kábítószeresek részére. Azt hiszem, hogy jó eredményeket ér el. Mi tagadás, lenyűgöző személyiség. Kedveled?
Nem,
vágta rá Szilvia. Egyáltalán nem. És néhány pillanat múlva hevesen hozzátette. Egy cseppet sem. Később felhívta Frankie figyelmét egy bájos, nagyszemű nő fényképére az zongorán. Az ott Moira Nicholson. Nagyon vonzó arc, nem? Egy férfi, aki néhány barátunkkal jött ide nemrégiben, egészen belehamarodott. Azt hiszem, szerette volna, ha bemutatjuk neki, nevett el magát. Holnap meghívom őket vacsorára. Szeretném hallani a véleményedet. Nicholsonékról? Igen. Amint mondom, nem kedvelem Nicholsont, pedig vonzó külsejű, kellemes megjelenésű férfi. Volt valami a hangjában, ami arra késztette Frankit, hogy rápillancson. De Sylvia Basington French már elfordult, és a hervat virágokat szeregette ki a vázából. Át kell gondolnom a dolgokat, tűnődött Frankie, amikor sűrű, sötét haját fésülte aznap este vacsora előtt. Vajon Roger Bezington French valóban az a gonosztevő, akinek Bobbyval hitték? Egyet értettek abban, hogy aki Bobbyt el akarta tenni az útból, könnyen jutott morfiumhoz. Ez bizonyos értelemben ráillik Roger Bezington Frenchre. Ha a bátyja postán kapja a morfiumot, Roger könnyűszerrel eltulajdoníthatott egy csomagot, és azt felhasználhatta saját céljaira. Emlékeztető, írt a Frankie egy papírlapra. 1. Megtudni, hol volt Roger 16-án, aznap, amikor Bobbyt megmérgezték. Úgy gondolta, elég világosan látja, ezt hogyan oldhatja meg. 2. Írta, megmutatni a halott fényképét, és figyelni ki, hogyan viselkedik. Tisztázni, RBF, bevallja, hogy éppen Marchboltba járt-e, vagy sem. Az utóbbi lehetőségtől kissé szorongott. Ez azt jelenti, hogy szint val. Igaz, a tragédia szűkebb hazájában történt, és a világ legtermészetesebb dolga lesz, ha szóba hozza. Összegyűjtötte a papírlapot, és elégette. Az első pontra elég magától értetődő módon sikerült rátérnie a vacsoránál. Tudja, mondta Rogernek őszintén, állandóan az az érzésem, hogy már találkoztunk. Méghozzá nagyon, nem is nagyon régen. Nem volt ott véletlenül Lady Shane vacsoráján a Claridge-ben, tudja, 16-án. Nem lehetett ott 16-án, szólt közbe Szilvia. Aznap itthon volt. Azért emlékszem, mert akkor volt a gyerekzsúr, és fogalmam sincs, mihez kezdtem volna Roger nélkül. Hálás pillantást vetett a sógorára, aki visszamosolygott rá. Nem hiszem, hogy már találkoztam magával, mondta Frankinek elgondolkozva, aztán hozzátette. Emlékeznék, ha találkoztunk volna. Igazán kedvesen, mondta. Ezt kipipálhatjuk, gondolta Frankie. Roger Bezington French nem volt Wales-ben aznap, amikor Bobbyt megmérgezték. A második pont elég simán került szóba később. Frankie az Isten háta mögötti helyeket terelte a szót arra, hogy milyen unalmas ott az élet, és mekkora érdeklődést vált ki minden izgalmas esemény. Múlt hónapban lezuhant nálunk egy férfi a szikláról, jegyezte meg. Mindannyiunkat óriási izgalomba hozott. Nagy várakozással mentem el a halott szemlére, de valójában elég unalmas volt. Nem egy Marchbolt nevű helyen történt, szólalt meg váratlanul Szilvia. Frankie bólintott. A Derwent kastély mindössze 7 mérföldnyire van Marchboltról, magyarázta. Roger, ez nem lehetett más, csak a te embered, kiáltott fel Szilvia. Frankie kérdően nézett Rogerre. Részt vettem az eseményekben, mondta Roger. Én maradtam a holttesttel, amíg a rendőrség meg nem érkezett. Azt hittem, a lelkész egyik fia volt mellette, jegyezte meg Frankie. El kellett mennie orgonálni vagy hová, úgyhogy átvettem a helyét. Na hát, milyen különös, mondta Frankie. Hallottam, hogy volt ott még valaki, de a nevét nem mondták. Szóval maga volt az? Ez aztán érdekes, milyen kicsi a világ, mondogatták az asztal körül. Frankie úgy érezte, elég ügyes volt. Talán ott látott, Marchboltban, mondta Roger. Én nem voltam ott a baleset idején, közölte Frankie. Pár nappal később mentem haza Londonból. A halott szemnél ott volt? Nem. A tragédia másnapján visszautaztam Londonba. Az a képtelen ötlete támad, hogy vesz ott egy házat, mondta Szilvia. Micsoda eszevezett ostobaság, méltatlankodott Harry Bezington French. Egyáltalán nem az, mondta Roger kedélyesen. Nagyon jól tudod, Roger, hogy amint megvennéd, kitörne rajtad a vándorösztön, és megint elrohannál külföldre. Egy szép napon én is letelepszem, Szilvia. Ha rászárod magad, inkább a mi közelünkben telepedj le, javasolta Szilvia. Ne menj a Wales-be. Roger elnevette magát. Aztán Frankiehez fordult. Felmerült valamilyen érdekes motívum a balesettel kapcsolatban? Csak az nem derült ki, hogy öngyilkosság volt-e, vagy efféle, ugye? Á, dehogy! Kétségbejtően egyértelmű volt az egész. Megjelent néhány szörnyű rokon, és azonnal azonosították a halottat. Állítólag gyalogtúrára indult. Igazán kár érte, olyan jóképű férfi volt. Nem látták a fényképét a lapokban? Azt hiszem, én láttam, habozott Szilvia, de nem nagyon emlékezem rá. Van nálam egy újságkivágás a helyi lapból. Frankie csupa ügybuzgóság volt. Fölszaladt, és az újságkivágással jött vissza. Szilvia kezébe nyomta, Roger is felállt, és sógornője válla fölött belenézett. Nem találod jóképűnek? Kérdezte Frankie, mint egy iskolás lány. De igen, mondta Szilvia, nagyon hasonlít arra az Ellen Carstersre, nem gondolod, Roger? Úgy rémlik, akkor mondtam is. Itt valóban hasonlít, bólintott Roger, De a valóság... A valóságban nem volt valami nagy a hasonlóság. Ezekről az újságfotókról semmit sem lehet megállapítani, nem igaz? Adta vissza Szilvia az újságkivágást. Frenki egyetértett. Más témára terelődött a szó. Frenki tanástalanul feküdt le aznap este, látszólag nagyon természetesen viselkedett mindenki. Roger ingatlanvadászata pedig úgy tűnt köztudomású. Az egyetlen eredmény, hogy megtudott egy nevet, Ellen Carstersét. 14. fejezet. Nicholson doktor. Másnap reggel Frenki megostomolta Szilviát. Hogy is hívták azt az embert, akiről tegnap este beszéltél, kérdezte hanyagul. Ellen Carstersnek? Szinte biztos vagyok, hogy már hallottam ezt a nevet. Nem csodálom. Azt hiszem, a maga területén közismert. Kanadai természetbúvár, híres vadász és felfedező. Én nem sokat tudok róla. Barátaink Rivingtonék hozták le egyszer ebédre. Nagyon vonzó férfi, magas, bronzbarna, és kék szeme van. Biztos vagyok benne, hogy hallottam már róla. Azt hiszem, nálunk még sose járt. Tavaly afrikai körutat tett azzal a milliómossal. John Savage-el, aki rákban megbetegedett és olyan tragikusan végzett magával. Carstert az egész világot beutazta, járt Kelet-Afrikában, Dél-Amerikában, azt hiszem mindenütt a világon. Rokonszenves, vállalkozó szellemi férfi, jegyezte meg Frenki. Az is rendkívül vonzó volt. Furcsa, hogy ennyire hasonlít ahhoz az emberhez, aki Marchboltban lezuhant a szikláról, mondta Frenki. Talán mindenkinek megvan a maga hasonmása. Példákat idéztek a koldus és királyfiból, meg másokat. Frenki vigyázott, hogy többé ne hozza szóba Ellen Carsterst. Ha túl nagy érdeklődést mutat iránta, az végzetes lehet. Magában azonban úgy érezte, végre előbbre jutott. Biztosra vette, hogy Ellen Carsters volt a megbolti tragédia áldozata. Nem voltak ebben az országban közeli barátai vagy rokonai, és nem kellett attól tartani, hogy eltűnését gyorsan észrevennék. Az olyan ember távolléte, aki néha csak úgy átszalad Észak-Afrikán vagy Dél-Amerikába, nem tűnik fel egy hamar. Aztán meg Frenki felfigyelt rá, hogy bár Sylvia Basington French megjegyezte, mennyire hasonlít Carstersre, az újságban közölt kép, egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy esetleg ő táblázolja. Érdekes adalék az emberi természetről, gondolta Frenki. Eszükbe se jut, hogy azok az emberek, akikből újsághír lesz, esetleg ugyanazok, akikkel rendszeresen találkozunk. Rendben van, tehát a halott férfi Ellen Carstairs. A következő lépés, hogy minél többet tudjanak meg Ellen Carstairsről. Úgy látszik, Basington Frenchék csak felületesen ismerték őt. Véletlenül hozták le a barátai. Hogy is hívják őket? Rivingtonék. Frenki elhatározta, hogy megjegyzi ezt a nevet, és később felhasználja. Ebben az irányban mindenképpen érdemes folytatni a nyomozást, de csak óvatosan. Ellen Carstairsről nagyon óvatosan kell érdeklődni. Nem szeretném, ha megmérgeznének, hogy fejbe vágnának, húzta el a száját Frenki. Egy percig sem haboztak, hogy Bobby szinte minden ok nélkül belekeveredett a történetbe, és hogy eltegyék őt lábalól. Gondolatai hirtelen elkanyarodtak arra a megfejthetetlen mondatra, amelyből az egész úgy kipattant. Evans. Ki az az Evans? És hogy került Evans az egészbe? Kábítószer csempész banda, döntött el Frenki. Talán tönkretették Carstairs valamelyik rokonát, és elhatározta ő, hogy megfizet nekik. Lehet, hogy ezért jött Angliába. Evans talán a bandához tartozott, aztán visszavonult, és Walesben telepedett le. Carstairs lepénzelte Evans-t, hogy elárulja a többieket. Evans kötélnek állt, és Carstairs oda akart utazni hozzá, de valaki követte és megölte.